Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim! A közelmúltban egy igen-igen tartalmas levelet kaptam, és elmélkedésem elején ennek a levélnek az első részét osztanám meg testvéreimmel, mert úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára olyan anyag, amit tovább gondolhatunk. Amikor az ember azt hitte, hogy ura mindeneknek, beült Isten székébe. Nagy meglepetésére talált ott egy kis vírust, vele egy betegséget, ami aztán átrendezte egész életét. Az ember nem becsülte a szabadságot, hát kapott szabadságkorlátozást. Az ember nem becsülte az ünnepet, kapott betiltásokat. Nem becsülte a környezetét, kapott távolságtartást. Nem értékelte az egészségét, kapott rettegést a betegségtől. Nem becsülte a tanárokat, a tanítókat, a pedagógusokat, hát kapott online oktatást. Nem értékelte a kultúrát, kapott bezárt kulturális intézményeket, színházakat. Nem tudta, mire van szüksége, kapott otthonmaradást, hogy leltárt készítsen. Elhanyagolta a családját, kapott karantént, magyarul vesztegzárat, hogy foglalkozzon a családjával. Képmutatóvá vált az ember, kapott maszkot, hogy mindenhol viseljen. Nem tudta, mi az elég, kapott korlátokat, hogy határt tanuljon. Elfelejtett emberségesnek lenni, kapott kiszolgáltatottságot, hogy lássa, mennyire sérülékeny. Sérthetetlennek hitte magát, kapott egy vírust, ami aztán nem is válogat. Elfelejtette, mi az ajándék, kapott lehetőséget felismerni, hogy legnagyobb ajándék éppen maga az élet. És így folytatja, tanulj meg újra mosolyogni, ölelni, simogatni, bátorítani, nevetni, örülni az életnek. Örülni annak, akid és amid van. Fogadd el és örülj, hogy nem te vagy az Isten. Ne játszd más szerepét, mert a tied egyedi, és az éppen pontosan rád van szabva. Maradj ember, és ez a legcsodálatosabb. Eddig a szóba hozott levél, kedves testvéreim. És én egyszerű lelkipásztorként úgy gondolom, ünneplő testvéreim, hogy ebben a most idézett levélben benne foglaltatik mindaz, ami a lassan elköszönő évben valamilyen szinten, valamilyen formában valamennyiünk életének a része volt. Ez az év valóban átrendezte, átszervezte az életünket, még az életterünket is. Valójában csak ugyan nem volt könnyű megszokni a maszkot. Nem menni ki a szabadba, gyalogolni, sétálni. Higgyék el, nem volt könnyű üres templomban bemutatni a legszentebb áldozatot. Egyáltalán nem volt könnyű üres padoknak prédikálni húsvétkor és az ünnepeken. Majd csorgó esőben, az oltárul minden tovasöprő szélben, hogy éppen a kánikulai forróságban az udvaron tenni a kötelességünket. Nem volt könnyű minden nap, de főleg vasárnapoként szívszorongva várni, vajon jönnek-e a hívek? Meghallották-e, hogy már szabad jönni, hogy már jönni kell, hogy jönni lehet? Hogy vajon megértik-e a kedves hívek az intézkedéseket? És az intézkedésekben a józan helyezkedéseket. Vajon a kialakult helyzetben gyáván, öntudatosan, vagy a helyzethez alkalmazkodva érett emberként viszonyulunk-e? Nem volt könnyű elhalasztani az első áldozást, mikor már majdnem készen voltunk vele, és aztán újra összegyűjteni a gyermekeket. Nem volt könnyű lemondani a hitoktatás szent kötelességéről, de vénás papnak éppen az élete szerves részéről. Az előírások betartásával megőrizni a temetéseknek a méltóságát, hiszen akit eltemetünk, azt mindenki szerette. És az elválás mindig nehéz. Ott lenni, ilyen körülmények között. Nem volt könnyű, higgyék el, az előjegyzési naplóból törölni az idejébe bejegyzett házasságkötési időpontokat, a bejegyzett keresztelőket. És higgyék el, az sem könnyű, mert ilyen még nem volt életemben, és sok pap életében. Én imáron 38 éve szolgálok, de egy évet diákonusként is jártam házszentelni. 39 év után most itt én feregni itthon az udvaron, a házban. Még máskor ilyenkor házról házra mentünk az Úr áldásával. Szívszorongató, torokszorító valóság ez, kedves testvérek. De ez csak az érvnek az egyik oldala, egészen pontosan ez a tényeknek a mi olvasatunk, a lelkipásztori olvasata. Hol van mindez mellett a kedves hívek egyéni drámája, élete? A folyamatos vívódás, mit szabad, mit nem szabad. Igaz-e az egész, vagy csak rémhír? Nem jönnek a gyerekek, az unokák? Édesapám sehogy se tudta megérteni, hogy miért nem megyek be hozzá több, mint egy hónapig. Nem fért bele a fejébe. Azt hitte, az egész csak ilyen televíziós mese. Az állandó félelem, rettegés a fertőzéstől. Fogjunk, ne fogjunk kezet. A félelemkeltés prófétáinak a hangzavara, ami nem akar csillapodni. És aztán szembesülni a veszteségekkel, majd a járvány megtapasztalása a saját bőrünkön. És mindeközben megőrizni emberi és keresztényi méltóságunkat. Keresztényhez illő módon szembesülni és átélni mindazt, amit Isten számunkra megengedett. Nem volt könnyű. Egy ilyen év áll mögöttem, ilyen év áll mögöttünk, ilyen év áll mindannyiunk az egész világ mögött. És drága jó hívek, Krisztusban szeretett testvéreim, én csupán csak egy egyszerű hívő ember, és egyben önökkel és a világ minden kereső, szenvedő emberével együtt érző, szolgáló, szürke lelkipásztor vagyok. Tudatában vagyok annak, most is, hogy nem én fogom a világot megnyugtató, az önöket lélekben talpra állító, a reményt az emberek lelkébe, szívébe visszaadó igéket, szavakat kimondani. Bár szívesen tenném, be kell látnom, be kell vallanom, erre sem alkalmasnak, sem méltónak nem érzem magam. Valószínű, hogy Isten sem ezt várja el tőlem. Én mindössze két dolgot tehetek, és azt teszem, amióta lelkipásztor vagyok, tettem következetesen ebben az évben is. Ebben a két dologban ismertem föl a feladatomat. Az első így hangzik, folyamatosan imádkozzál. Minden vasár és ünnepnapon bemutattam önökért, és a Keresztelő Szent János plébánia templomban járókért egy szentmise áldozatot. A papi zsolozsmának a végzésével naponta Isten tenyerébe tettem Marosvásárhely minden katolikus családját és hívő emberét. Magánimáimban, a rózsafűzér imádkozásában azokért imádkozok legtöbb esetben, akik ezt kérik. Amikor újabb és újabb testvér szól, hogy szüksége van az imámra, akkor mindig azt mondom, akkor most ön is belekerül a kalapba. De imádkozni szoktam a politikusokért, az egyház vezetőiért, az orvosokért, a tudósokért, a kutatókért, mindenkiért és naponta, de különösképpen azokért, akiknek valamilyen formában közük lehet életünk és életterünknek az alakításához. És most szilveszter este meghívom önöket is ebbe a csapatba. Imádkozzunk együtt. Kezdjünk el imádkozni közösen együtt. Nagyon fontos ez, hogy imádkozzunk. Imádkozó nép nem veszel. Bármi történhet az emberekkel, de az imádkozó nép nem veszel. Az imádkozó nép mindent túlél. És úgy gondolom, mindannyiunkban van annyi életösztön, annyi élni akarás, hogy akkor elkezdünk imádkozó emberek lenni. Legyen napi kenyerünk, lelkünk napi eledele, a fogódzónk, a kapaszkodónk, az ima. Mert ha Istenbe kapaszkodunk, akkor abban valakibe kapaszkodtunk, akivel bármit túlélünk. Vonjuk le a következtetést, tegyük Isten irgalmas kezébe etéren történt mulasztásainkat. És kacsincsunk össze, legyünk egy csapat, egy imádkozó csapat, egy élni akaró, az imából erőt merítő élni akaró csapat. És meglátják, hogy mindent át tudunk élni, mindenen túl fogunk lépni, mert az Úristen nem fog elhagyni bennünket. Ez az első üzenetem. Másodszor bevallom önöknek, de hát többen vissza is jelezték, hogy ezt úgy észrevették, hogy folyamatosan olvasom a Bibliát, és keresem, kutatom azokat az üzeneteket, amelyek hitem szerint itt és most nekem, nekünk szólnak, és azokat próbálom továbbadni. A járvány ideje alatt nagyon gyakran, szinte két naponta olvastam legalább egy kicsi részt a Jób könyvéből. A szenvedő Jóbnak a történetéből. Azért is választottam ma estére első olvasmányként ennek a csodálatos embernek az életéből egy igen fontos epizódot. Úgy érzem, drága jó testvéreim, hogy Jób sorsa a mi sorsunk. Itt olvashattuk, hogy Isten megengedte a sátánnak, hogy próbára tegye ezt a hitből élő áldott embert. És Jób a próbákat győztesen kiállta. A próbákból győztesként jött ki. Bár a sátán nagyon akarta, nem fordult szembe Istennel. Mindenét elveszítette, még barátai is rátámadtak, hallottuk még a felesége is, de ő nem adta föl. Amikor első körben a vagyonát veszítette el, akkor ezt így értékelte ki: mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, ruhátlanul térek oda-vissza, az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úrnak szent neve. Amikor pedig, és ezt a részt olvastuk, fekélyektől borítva ott ül a bűnbánat hamujában, akkor így szól: ha a jót elfogadtuk Isten kezéből, miért ne fogadnunk el a rosszat is? Igen, kedves testvérek, ezt tehetem, ennyit tehetek. Tolmácsolom azokat az igéket, Istennek azokat a biztató, bátorító gondolatait, amelyek alkalmasak arra, hogy minket hívő embereket újra élesszenek, újra életkedvet pumpáljanak belénk, a hitet, a reményt csöpögtessék sok esetben reménytelen, kilátástalanságtól zokogó szívünkbe. És itt arra biztatom kedves testvéreinket, testvéreimet, vegyük kézbe hitünk szent könyvét. A Biblia a 21. század emberének is pontosan olyan irányító, mint az Ószövetség emberének volt. A Bibliát lapozó, a Bibliát olvasó, és azt hitelesen magyarázó ember nem téved el. Annak a Biblia élete iránytűjévé válik. Tegyük a Biblia igazságait, az ige hirdetésekben megszólaló ígét iránytűvé. Fogjuk kezünkbe, mint lámpást, hogy ez vezessen bennünket. Két dolgot mondtam, két dologra hívtam meg önöket. Legyünk imádkozó csapat, és legyünk Bibliát olvasó, a Biblia ígéin elmélkedő, a Biblia ígéit fényforrásként, útjelzőként használó hívő keresztény emberek. Ha ezt a tanulságot vonjuk le a pár óra múlva leköszönő óesztendőből, akkor az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Ha valaki mégis másfajta konzekvenciát fog levonni, és annak mentén próbál elindulni, akkor számítson, hogy el fog tévedni. Az imádkozó ember, az Isten kezét fogó ember, a Bibliát olvasó, a Biblia ígéit maga előtt fáklyaként tartó ember viszont révbe jut. Mindig és minden körülmények között megtalálja a helyes utat. Arra buzdítom kedves testvéreimet, tegyük múltunkat Isten irgalmas kezébe, és a jövőt vegyük birtokba, elindulva, imádkozva, és az ige mécsesét szívünk közepébe helyezve. Amen.